Tehát rangidős presbiterünk, Bárkai Laci bácsi, a kántori szolgálatban nagyon hosszú ideje, már 48 éve benne van itt a gyülekezetben, amellett a elektronikai rendszereinket is segíti működtetni, és amellett még a gyülekezet istentiszteleteiről a hangfelvételt készíti, és akit mostanában nem látunk sűrűn, mert felesége beteg, mozgásában korlátozott, és ő mellette kell legyen legtöbbször. Most örülünk, hogy itt lehet velünk, és a napokban tölti be a 80. életévét, és ezért köszöntjük szeretettel, és kívánjuk az életére Isten áldását a továbbiakban is, és minden szolgálatára.
Kedves testvérek, az a megtiszteltetésért, hogy Laci bácsival közösen kezdhettem itt a gondnoki szolgálatomat is, egyben a gyülekezet életemet is. Laci bácsi 1943-ban éppen 80 esztendővel ezelőtt született, és 48 éve, mint mondta a lelkipásztorunk, gyülekezetünk tagja, és 45 éve presbiterünk. És nem volt olyan szolgálat a kántori szolgálat mellett, amikor nem teljes odaadással, segítséggel, lelkiismeretettel tette a dolgatni. Sok mindent tanultunk tőle, és tanultam én is. Többek között az, hogy hirdetni és élni kell azt, amit Istenünk ránk bízott. Hirdetni kell, hogy ő nem hagyja magára azokat, akik a gyülekezet és egyházunk gyalulatlan deszkánk állva küzdenek egyházért, gyülekezetejére. Szavaidra, hitedre és tetteidre mindig lehetett számítani, és mindig is lehet számítani. És ezt nagyon köszönjük, és köszönjük Urunknak is, hogy az erőt megadta. 80 év hosszú idő, ez alatt több nemzedék is felnő, boldogságban, egészségben légy gazdag, mindent megjön, amit az élet még megadhat. Tőlem ezt a kis köszöntőt kapod, és kímánok neked nagyon boldog 80. születésnapot, és megkérlek már, hogy az kint van valami nagyon komoly dolog, az hozd be, légy szíves, hisz az az orgona, ami fönt szól, és köszönöm, remélem, hogy észrevételedet továbbra is segített, hogy hogyan szóljon ez az orgona. Laci bácsi, áldjon meg téged, az Úr és őrizzen meg téged. Adjon, hogy amikor ezt a tortát ad olyan édesen, olyan sokáig halljuk még az orgona játékadat, és az, hogy itt légy velünk, legyen áldás és békesség életedben. A gyülekezet tagjai nevében aláírták ezt a kis köszöntőt, így nagyon sokáig légy velünk, és ezzel a kis gyenge borral, ezzel az áldással még sokáig gyógyunk velünk, és légy közöttünk. Nagyon Isten áldás.
Akkor énekelünk, áldjon meg téged, áldjon az Úr, aki ismeri, az velünk énekelheti.
Áldjon meg téged, áldjon az Úr, őrizzen téged, őrizzen ő. Orcáját mennyekből fordítsa le rád, atyád, könyörüljön rajtad, könyörüljön rajtad, adjon békességet.
Foglaljuk el helyünket. És énekeljük a 514. énekünket. Minden vasárnap húsvétot ünnepelünk, de most közel is van a húsvét. Győzelmet vettél, ó feltámadott, így kezdődik az énekünk.
Feltámadott.
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, János evangéliumának 4. részéből az 9. verset a következőképpen. Amint megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez és keresztel, mint János, jól lehet Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyta Júdát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett átmennie. Így jutott el Samária Sikár nevű városába, közel ahhoz a helyhez, amelyet Jákób a fiának, Józsefnek adott. Ott volt Jákób forrása, és Jézus az utazástól elfáradva leült a forráshoz. Mintegy 6 óra volt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, s Jézus azt mondta neki, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony azt kérdezte tőle, zsidó létedre hogyan kérhetsz inni tőlem, amikor én samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Amen. Eddig Istenünk ígéje, kedves testvéreim, gyertek helyünkről fennállva, fejünket meghajtva imádkozzunk Istenhez. Drága Urunk, Istenünk, köszönjük a húsvét ünnepének az üzenetét, az evangéliumot, az egyetlen reménységünket, amelyre nem is olyan régen emlékezhettünk, de add, hogy ezt az örömhírt a mindennapokba is mindig magunkkal vigyük, újra és újra átéljük, újra és újra gondoljunk rá, eszünkbe jusson, hiszen ez a hatalmas nagy áldozat a te szeretetedet mutatta meg felénk. Köszönjük, hogy minden vasárnap is erre gondolhatunk, a te ígédet hallgatva. Köszönjük ma is, hogy együtt lehetünk. Köszönjük kedves testvérünknek a sok éven át végzett szolgálatát itt a gyülekezetben. Köszönjük a gyermekek között végzett szolgálatokat is, és kérünk, Urunk, hogy azokat is áld meg. Áld meg azokat a testvéreinket, akiket betegség távol tart a te házattól, a te igédtől, attól, hogy hozzájuk is eljusson a te igéd gyógyító ereje, üzenete. Áld meg, Urunk, gyülekezetünk idős beteg tagjait. Áld meg, Istenünk, a gyászolókat, akik szomorúságot hordoznak ezekben a napokban is magukkal. Te légy mellettük, te légy velük, te erősítsd meg őket. És így kérünk a mai ige hirdetésért is. Add, Urunk, hogy az ige hirdető által az igéd eljusson a szívünkbe, és megmutatkozzon az a hétköznapi gyakorlatban is. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreink! Az igére készülve énekeljük az 517-es számú énekünket. Az 517-es számú énekünket, mely így kezdődik, Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam.
Uram, közel voltam hozzád, mégis elszakadtam. Megvallották hűségemet, neved megtagadtam. Halálodnak harmadnapján, vádolnak a fények. Halálodnak harmadnapján, sírva hajtok térdet. Uram, kerestelek téged, céltalan futottam. Csak magamig, másokig, majd sírodig jutottam. Halálodnak harmadnapján megszűnik az hátok. Halálodnak harmad napján szívem megtalálod.
Kedves testvéreim, vasárnapról vasárnapra haladva a János evangéliumában az előbb felolvasott szakasz következett, és a negyedik verset olvasom belőle újra. Samárián kellett Jézusnak átmennie. Foglaljuk el helyünket. Egy személyes vallomással kell kezdjem, hogy jó készülni az igehirdetésekre, és ezt most is megtapasztaltam, mert én ezeken a verseken átsiklottam. Az feltűnt nekem, hogy a samáriai asszony történetét egy számomra körülményes bevezető előzi meg, de a negyedik fejezetben mindig csak ez a samáriai asszony és az ő története volt a lényeges, és alig vártam, hogy elkezdődjön. Pedig maga ez a bevezető sem véletlenül van benne a Bibliában. Valahol azt indokolja meg, hogy mit is keresett Jézus Krisztus Samáriában. Samáriában ugyanis egy jóra való zsidó abban az időben besetette a lábát, messzire elkerülte. Mit keresett Jézus Samáriában? És itt ezekben a versekben betekintést kapunk abba, hogy Jézus Krisztus hogyan rendezte a hétköznapjait. Miért és hova kellett mennie? Ez a kell szó a magyarban többféleképpen érthető, de a görögben, ahogy a németben is, talán a németül tudók ezt tudják, a kell szóra több kifejezést használnak. Van egy kifejezés arra, amikor valami muszáj, ugye ez is német jövevény szó tulajdonképpen, a kellnek ebből a szavából, de van egy másik kell szó, amelyik nem ilyen külső dolgok által meghatározott kell, hanem valahol belülről jön az, hogy kell. A görögben ezt a kifejezést egyenesen a magyarázók így fejtik ki, hogy az isteni kell. Hogy amikor Isten mondja azt, sugallja azt valakinek, hogy kell. A németből így ismerjük ezt a szót, hogy az erkölcsi kötelesség, de mondom, a görögben ez a szó van itt, amelyik az isteni kell szó. Tehát ebből a szövegből egyértelmű az, hogy Jézus belső indításból került oda, ahova került. És kérdezzük meg, hogy mi is vitte Jézust oda belülről, ahova kellett, és gondoljuk végig, hogy minket vajon mi visz napról napra oda, ahova megyünk, és honnan tudjuk mi, hogy oda kell éppen mennünk, azt kell tegyük. Használjuk ennek az igének az útmutatását most erre, hogy a saját életünkbe is világítson be. Mi vezette hát Jézust az útján? Egyértelmű, hogy elsősorban a küldetése. Azt halljuk itt, hogy az történt, hogy meghallották a zsidó vezetők a hírt, hogy ő többet keresztel, mint keresztelő János. Meg kell mondjuk, hogy ezek a zsidó vezetők nem keresztelő Jánosnak drukkoltak, hanem ellendrukkerek voltak igazából, és szörnyűködtek, és feltették a hatalmukat, hogy keresztelő János az ennyi ember özönöl megkeresztelni. Hát még amikor meghallották, hogy és Jézus népszerűsége ott Judeában még nagyobb lett. Még hatalmasabb tömeg ment oda, noha nem Jézus keresztelt, csak a tanítványai. Jézus nyilván elsősorban a messiási küldetése vezette. Ami arra ösztönözte, hogy az Isten szeretetét ismertesse meg minél több emberrel. Ezért foglalkozott az emberekkel, ezért özönlöttek hozzá az emberek. Az ő küldetése egy egyedülálló, különleges küldetés volt. Ő egyenesen az Istentől jött hozzánk emberi alakban, mint a Messiás. Meg kellett ismertesse velünk az Isten szeretetét, és majd oda áldoznia az életét. Már ezt is sejtette, de nem akart összeütközésbe kerülni, korainak látta az Istentől azt, hogy összeütközésbe kerüljön már most a zsidó nép vezetőivel, ezért elment Judeába. Ból elment Galileába, a főváros környékéről, a csendes vidéki helyre, ahol ismerték, és ahol nyugalmasabb volt az élete. És még az is benne volt talán, hogy jobban tudott Istenre figyelni. És közben Samárián ment át, és ott is, amikor beszélget, tudjuk ezzel az asszonnyal, a végén azt mondja az asszony, hogy tudom, hogy Messiás jön, és Jézus ezt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. Tehát őt egyértelműen a messiási küldetése hajtotta. És akkor mi kérdezzük meg magunktól, hogy nekünk ilyen nincsen természetesen. Ezt Jézus Krisztus kapta, mint küldetést. De azért mi is kaptunk küldetéseket, sokkal kisebbeket. Minket is küld az Úr egy ember mellé, mint házastárs, hogy mellette álljunk, hogy szeressük, hogy akarjunk segítségül lenni neki mindenben. Aztán küld az Úr gyermekek mellé, akiket ad nekünk, hogy ezeket a gyermekeket segítsünk kibontakoztatni az életüket. Adjuk meg nekik mindazt, amire szükségük van. Vagy küld egy munkahelyre, hogy ott helytálljunk, és a lehető legjobb tudásunk szerint végezzük a feladatunkat. Vagy küld egy gyülekezetbe, hogy ott az ő szeretetével táplálkozzunk, és segítsünk másoknak is, hogy minél többet megismerjenek az ő szeretetéből. Tehát nekünk is vannak küldetéseink. És azt figyelve, hogy Jézus Krisztust mindig a küldetése határozta meg, az isteni küldetése, azt kell, hogy leszűrjük, hogy minket is. Ez kell, hogy meghatározzon a hétköznapokban. Hogy hova megyünk, mit csinálunk. Mégpedig ezek a fontos küldetések így talán ebben a sorrendben is, hogy mindig ott álljunk szerető szívvel a mellénk adott ember, társ mellett. Hogy ott álljunk a gyermekeink mellett, hogy tudjanak kibontakozni. Hogy helytálljunk a munkában is, helytálljunk a gyülekezetben. És kit még egy csomó küldetésbe küldheti az Úr, de ez nagyon fontos, hogy mindig ezeket a küldetéseinket tegyük. Ahogy Jézus azt tette. És akkor minden más fénybe fog kerülni, ha az isteni küldetés szerint tesszük a dolgunkat. Tehát nem azt várjuk, hogy nekünk segítsenek, mi mellénk odaálljanak, minket dicsérjenek, nekünk köszönjenek meg dolgokat, minket jutalmazzanak elég nagy fizetéssel, és nekünk adják a lelki táplálékot. Az isteni küldetésünket kell betöltenünk, ezért vagyunk ezen a világon. Csak hogy azt látjuk, hogy Jézus Krisztus ezt nem mindenáron, nem egy erőszakos módon teljesítette. Tulajdonképpen azt mondtam, hogy a messiási küldetésében ő egyedül álló ezen a világon, de akik ismerjük a heidelbergi kátét, azt tudjuk, hogy van benne egy ilyen kérdés, hogy hogyan veszel részt Jézus Krisztusnak a messiási küldetésében. És ott van, hogy az Isten igéjét én is hirdetem ebben a világban. Hogy emberekért én is közben járok. És hogy rendet tartok a környezetemben, és uralkodok a rám bízott dolgok fölött. Úgy, ahogy Jézus Krisztus szeretetben. Hát részt veszünk ebben a messiási küldetésben, de azt figyeljük meg Jézus Krisztusnál, hogy ő ezt sosem erőszakosan, sosem makacsul és konokon és úgy teszi szemellenzősen, ahogy sokszor mi hajlamosak vagyunk. Nem azt mondja, hogy igen, messiásul küldettem, na gyerünk Jeruzsálembe, jön minél több ember, jaj de jó, nem tetszik ez a vezetőknek, hát ez is meg van írva, gyerünk, csináljuk. Nem. Nem önálló úton csinálja, nem önjáróan csinálja a messiási küldetését. Nem úgy, mint aki egy parancsot kapott, és akkor ő azt teljesíti tűzön, vizen keresztül. Nem felismeri, hogy hoppá, itt most kezd kibontakozni az ellentét. Itt van már az ideje? Nincs még itt az ideje. Most vonuljunk el. Menjünk vissza Galileába. Miért? Mert az Istenre figyel. És ez egy nagyon fontos mozzanat ebben a dologban, hogy nem csak a küldetésére figyel, mint amit megkapott, és akkor ő végrehajtja tűzön, vizen keresztül, hanem a küldetése végrehajtásában is az Istennel tartja a kapcsolatot és ráfigyel. Hogy mikor, mennyit, hogyan tegyen ebből. Mi nagyon hajlamosak vagyunk, hogy így gondolkodjunk, hogy megkaptuk a feladatot, megkaptuk a küldetést, na, gyürközünk neki, tegyük. Hirdessük az evangéliumot, mert az kell, akkor mondjuk boldognak, boldogtalannak, ömöljön belőlünk a szó. Ez távol áll Jézus Krisztustól. A küldetése, teljesítése közben is figyel az ő mennyei atyára. és akkor és addig teszi, amíg az ő mennyei atya erre bíztatást ad. Ameddig erre megbízza. Ő ott meglátta, hogy na akkor eddig kereszteltünk. Nagyon érdekes ez is. Ott hagyja kereszteletlenül az embereket, mert tudta, hogy nem az az érdekes, hanem az, ami a szívükben játszódik le. Nálunk mennyire jellemző a beállt lendület és rutin céltudatossága. Hogy mi mindegy parancsot kapunk Istentől a küldetésünkre, és akkor csináljuk, és beálltunk, és már az se érdekel, hogy Istennek mi erről a véleménye. Jézus ezt sosem így tette. Mindig kapcsolatban volt Istennel, és ráfigyelt. Még a legjobb dologban is, amikor az Istentől kapott küldetését végezte. Ez egy nagyon fontos dolog. És a következő, ugye, amiről maga az ige szól, hogy Samárián kellett átmennie. Most nincs előttünk térkép, de arról van szó, hogy itt délen van a főváros, Jeruzsálem, Júdea, a környéke, ott volt. És északon van Galilea, és a kettő között van Samária, hát ott kellett átmennie. De muszáj volt? Nem volt muszáj, a legtöbb zsidó kikerülte Samáriát. Kerülő úton ment, mert azt mondta, ezekkel én nem kívánok egy levegőt se szívni, találkozni. Mert ezek a samáriaiak egy olyan pogányokkal keveredett nép volt, akik hittek is az élő Istenben, meg nem is. Ragaszkodtak hozzá, meg nem is. Az életük nem felelt meg annak a mércének, amit az Ószövetség a zsidók elé tett. Azt mondták, nem. Délen zsidók laknak, északon is zsidók, mi szolgálunk az élő Istennek, ott köztünk samáriaiak, azokat nagy ívbe kikerüljük. Amerre kikerülték, az teljesen pogány terület volt, hát azokkal inkább szívtak egy levegőt, mint a félig pogány samáriaiakkal. Ez is érdekes volt nyilvánvalóan, de ez volt a kor szokása. És milyen érdekes, Jézusnak külsőleg nem kellett volna Samárián átmennie, kikerülhette volna, sőt, a nyomás arról szólt, hogy került ki. És őnek is Samárián kellett átmennie, nem kívülről való nyomásban, hanem belülről diktálta a Szentlélek ezt neki. És hogy gondoljuk végig, hogy mi, mikor mondjuk, hogy oda soha, neki soha, vele soha. Sokfélét hall az ember, rá, hogy ilyen gyakori dolgok, hogy anyósom, neki soha. Vele soha, neki nem nyílok meg. Vagy a főnököm, vagy az a munkatársam, aki ilyen meg olyan, vagy az a szomszéd. Vele én nem beszélgetek. Hogy nem, még hogy vele feladatom lenne, Isten szerint nem. Az lehetetlen. Bennünk ilyenek munkálnak, és Jézus Krisztus megmutatja, hogy Isten pontosan ezeket akarja leépíteni. Őnek is Samárián kellett átmennie. És lehet, hogyha hallgatnánk a szívünkre, akkor minket is oda vinne, amire mi azt mondjuk, hogy oda nem. Ő erre nem méltó, ő nem fogja meghallgatni az igét, ő tőle egészen távol van ez. Ő kinevet, kigúnyol. Samárián kellett átmennie. Vizsgáljuk felül a mi gondolkodásunkat, és pontosan ezeket a sarkos, oda nem, ő neki nem, ezeket a dolgainkat. És hát végül is azt látjuk, hogy Samárián kellett átmennie, ezt ő neki a célja Galilea volt. Hogy elvonuljon onnan a főváros környékéről, és mennie kellett. És egy pár nap, és ott lett volna Galileába, de azt olvassuk, hogy több napon át ott maradt Samáriában. Mert elkezdett beszélgetni azzal az asszonnyal, aki ez oda küldte, mint egy Isten, de ez nem volt tudatos Jézus Krisztusban neki. Annyit tudott valószínűleg, hogy Samárián kellett átmennie. Ott leült a kútnál szomjasan, délben, amikor nem járott senki, és arra jött egy asszony. És elkezdett vele beszélgetni. Hogy Jézus Krisztus akármerre is járt, és akár hol volt, felismerte és megragadta azokat az alkalmakat, amikor a küldetése életbe kellett, hogy lépjen. Itt egy lelkileg szomjazó ember, akinek beszélhetek az Isten szomjúságot betöltő szeretetéről. Itt egy bűnös ember, akinek az életét oda emelhetem Istenhez, hogy megtisztuljon. És itt egy zűrös, Istentől eltávolodott ember, akinek az életébe segíthetek rendet tenni. Fölismerte és megragadta a lehetőséget, hogy Isten használja. És ez a kérdés, hogy mi van a szívünkben. Mert ha a keserűségeinkkel vagyunk tele, a hiányainkkal, a kívánságainkkal, az Isten nélküli életünkkel, akkor nem fogunk ilyet észrevenni. Mert nekünk milyen csodálatos lehetőséget és feladatot ad az Isten, és mire méltat, és milyen jó nekünk, ha nem csak sajnálni fogjuk magunkat. És nem vesszük észre, hogy elmulasztottuk a lehetőséget. Hogy állunk mi ezzel? Elvárások és kötelességek vezetnek-e minket az utunkon? Mert néha ezt hallom vissza, hogy igen, hát keresztjének lenni ennyit jelent. Hogy nagyon sokféle kötelességünk van, hogy azt mind kipipáljuk, megfeleljünk, mindnek eleget tegyünk. Nem. Ez azt jelenti, hogy kívülről jön a kell. Jézus Krisztus életében ez volt éppen a csodálatos, hogy ő neki belülről jött a kell. Hogy van egy küldetésem, hogy ebben a küldetésben személyesen kapcsolatban lehetek Istennel, hogy ő segítse betölteni, És ebben a küldetésben ő lebontja a gátakat, amiket emberek emelnek, és megmutatja, hogy hol is van nagy szükség mindezt kibontakoztatni. Adja Isten nekünk, hogy ebben a Jézus Krisztusi szabadságban tudjuk élni a mindennapjainkat, az életünket. És ne a külső kell szorításában, mert csak akkor nevezhetnek minket joggal keresztjének, ne krisztusiaknak. Amen. Az igére felelve a 771. énekünk első versét énekeljük. Velem vándorol utamon Jézus.
Velem vándorol útamon Jézus, gond és félelem ellen él. Elvisz, elsegít engem a célhoz, ő a győzelmes hű.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Áldunk téged, Úr Jézus Krisztus, hogy neked kellett ide ebbe a bűnös, önző világba eljönnöd. A mi fájdalmaink és a mi elrontott lehetőségeink közé. Köszönjük, hogy az a isteni szeretet hajtott téged ide, ami benned élt. És köszönjük, hogy láttad a mi elveszett életünket, és megváltottad. És köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk. És köszönjük, hogy most azt mondod, hogy a te küldetésed nekünk is szól. Nem a messiási küldetés, csak valami ezzel összefüggő kis rész, de nagy feladat, csodálatos feladat. Köszönjük, hogy a te atyád minket is küldhet másokhoz. Küldhet azért, hogy vigasztaljunk elkeseredett embereket a te igéddel. Küldhet azért, hogy imádkozzunk azokért, akik nem találják az utat. És küldhet azért, hogy rendet teremtsünk, rendet tartsunk. Elsősorban a magunk házatáján, és mind ott, ahol valamit ránk bízol. Köszönjük, hogy lehetünk a te küldetésedben. Segíts napról napra úgy ott lenni a magunk helyén, a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben és bárhol, hogy a te küldetésedben vagyunk. Segíts, hogy megszabaduljunk attól a kényszertől, hogy mindent önállóan és kényszeredetten végezzünk. Segíts rád figyelni mindenben. Segíts tartani veled a kapcsolatot, miközben a tőled kapott küldetésünket akarjuk betölteni. És te látod, hogy sokszor milyen nehéznek látjuk az embereket, a helyzeteket, és köszönjük, hogy sokszor te éppen a nehezekbe akarsz minket küldeni. Segíts, hogy ne legyenek gátjaink, amikre azt mondjuk, hogy oda nem. Kérünk, hogy segíts, hogy tudjunk figyelni az alkalmakra, és tudjuk megragadni azokat, amikor egy-egy ember, egy-egy helyzet arra méltat, emel minket, hogy tőled kapott feladatot, igét, mondatot mondjunk. Kérünk téged, légy velünk a hétköznapokban. Köszönjük, hogy te ezt szeretnéd, hogy a külső szorításoktól szabadon azt tegyük, ami igazán kell, és ami áldás lesz a környezetünk számára. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáld meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságunkba a himnusz éneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel. Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel. Balsas, akit régen tép, hozz rá végeztendőt, megbűnhődte már te nép omoltat, s jövendőt.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a háború alatt szenvedő népekre is gondolva énekeljük a kárpátaljai testvéreink himnuszát, Mindig velem, Uram, mindig velem, 799. ének első, harmadik és ötödik verseit.
azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem, mindig velem. Én megfeszítetem együtt veled, bennem már csak te élsz, elvégezted. Hitből van életem, Jézus jár én velem, Jézus jár én velem, mindig velem.
És záró énekünk a már megkezdett 771. ének, a második versétől énekeljük végig, velem vándorol utamon Jézus, ott az oltalom hű szívén.